Drága testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit húsvét másodnapján. Isten lelke tegye gazdaggá a mi húsvéti ünneplésünket ezen a napon is. Imádkozzunk! A mi segítségünk és húsvéti ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Drágáim, énekeljük kezdőénekül a 322-es énekünknek az első két versét. A 322-es énekünk így kezdődik, tudom az én megváltóm, én. Csendesedjünk imádságra, kérünk áldást a mai együttlétünkre. Olyan felszabadult örömmel énekelte az ajkunk, tudom az én megváltóm él. Vajon a szívünk is őszinte meggyőződésből tudja ezt vallani? Énekelni? Világgá kürtölni? Úgy, ahogyan húsvét első napján az asszonyok tették, amikor futottak a nagy hírrel megmondani a tanítványoknak, hogy látták őt, és ő él. Vajon tudunk így futni mi is ezzel a drága húsvéti örömhírrel? Belezugni-e halálfélelemtől rettegő, járványteli világba azt, hogy Jézus él? Azt, hogy ő fölötte áll a mulandóságnak? Belekiáltani ebbe a az enyészettől terhes mindenségbe azt, hogy van örökké valóság. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy a te hatalmaddal bebizonyítottad Istenségedet, bebizonyítottad mindenek fölött való uralmadat, bebizonyítottad feltámadásoddal azt, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. nem a lemondásé, nem a csüggedésé, nem a félelemé az utolsó szó, hanem a bátorságé, a fölemelt fej ragyogásáé lehet az utolsó szó. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a csügget kezeket meg akarod erősíteni, a rogyant térdeket meg akarod szilárdítani, a bátortalan szíveket be akarod tölteni élő reménységgel. Köszönjük neked, hogy ezért szólítasz meg Húsvét másodnapján is újra minket, és hisszük, hogy az élet szava eljuthat mindnyájunkhoz, hogy az újjáteremtsen bennünket. Amen. Drágáim, az ige hallgatására készülve most nem egy gyülekezeti énekesbeli ének fog következni, hanem a feleségemmel szeretnénk elénekelni húsvéti ajándékul nektek egy gyönyörű spirituálét, egy húsvéti éneket.
Láttad én, mikor megfeszítették? Láttad én, mikor megfeszítették? Ó, láttam bűnös szívem remeg, remeg, remeg. Láttad én, mikor megfeszítették? Láttad én, mikor a szeget verték? Láttad én, mikor a szeget verték? Ó, remeg, remeg, remeg. Láttad én, mikor a szeget verték? Láttad én, mikor a lándzsát döfték? Láttad én, mikor a lándzsát döfték? Ó, láttam, bűnös szívem, remeg, remeg, remeg. Láttad én, mikor a lándzsát döfték? Láttad én, mikor feltámadott ő? Láttad én, mikor feltámadott ő? Ó, láttam bűnök szívem, ujjong, ujjong, ujjong. Láttad én, mikor feltámadott ő? Láttad én, mikor feltámadott ő? Láttad én, mikor feltámadott ő? Ó, láttam hívő szívem, ujjong, ujjong, ujjong. Láttad én, mikor feltámadott ő?
Drágáim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található a Jelenések könyvében, az első rész 17. és 18. verseiben. Felolvasom Isten igéjét, János apostol mennyei jelenéseiről írott könyvéből, az első rész 17. és 18. verseiből. Hallgassuk figyelmes lélekkel. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt. És reján vetette az ő jobb kezét, mondván nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Amen. Drága testvéreim, egy egyszerű kérdéssel indítanám. Mikor van húsvét? Tudjuk, hogy a kereszténységen belül is eltérő naptárakat használnak, és ezek függvényében eltérő időpontra esik a nyugati kereszténységnek és a keleti kereszténységnek a húsvétja gyakran. Idén is így van ez. Testvérek, nem ettől függ az, hogy a naptárban melyik piros betűs napra jelölik ki a húsvét megünneplését, hanem akkor van valakinek igazi húsvétja, amikor találkozik az élő Jézus Krisztussal. Amikor valaki számára élni kezd az Úr. Jézus még halála előtt ígérte a tanítványainak, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Tehát halálba indult, amikor ezt mondta, és mégis jelen időben fogalmazott. Én élek. Én élek a kereszt halálon túl is, és ti is élni fogtok. De csak olyan mértékben éltek, amilyen mértékben én élek bennetek. Drágáim, János apostol késő öregkorában a Pátmosz szigetén van Krisztus neve miatti számüzdetésben. És ott van egy különös látomása. Erről számolnak be az előző versek, azt mondja az első fejezet 10. versében, lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam meget nagy szó, mint egy trombitáj. És láttam, hogy ímé a hét gyertya tartó között hasonló volt valaki az ember fiához. És mikor láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, mondja János apostol. Így érkezünk el az alapigénkhez. Drága testvérek, nagy kérdés az, hogy egyáltalán hisszük-e mi azt, hogy nekünk feltámadott élő Jézus Krisztusunk van. Mert ha megkérdeznénk azt a sok millió keresztényt, aki ilyenkor, húsvétkor ünneplőbe öltözik, díszes asztalt terít, és rá kérdeznénk nagyon őszinte választ várva, hogy mit is ünnepelsz ilyenkor, drága testvérem, akkor bizony sokan nem mondanák őszintén szívből jöven azt, hogy Krisztus feltámadását ünneplem, mert hiszem, hogy ő él, és előre ünneplem azt is, hogy én is fel fogok támadni. Gyökösi Bani bátyánk mondja azt, hogy ha a Jézus feltámadása csupán a tanítványok furfangos kitalációja lett volna, mint ahogy sokan gondolják, ez emberileg elképzelhető. De hogy 2000 éven keresztül ezrek és ezrek meghalljanak egy hazugság, hogy mágiára menjenek egy hazugságért, ezt már nem hiszem el. Olykor egy pofon is véget vet a hazudozásnak, mondja. Ekkorát hazudni mégsem lehet. Drágáim, Jézus él. Élő személy, és ezért szólal meg ma is. Megszólal a hírek által, megszólal az ige által, megszólal életednek egy eseménye által, megszólal most nagyon sok korábban kemény, hitetlen ember szívében egy ilyen nagy világjárványon keresztül is. Igen, Istennek különböző eszközei vannak arra, hogy megszólítsa azt az embert, aki korábban megszólíthatatlan volt részére. Testvérek, az a nagy kérdés, élő személye, vagy csak egy történelmi hullam számodra Krisztus? Mert ha mi csak ilyen hulladíszítők vagyunk, meg ilyen temetőjárók vagyunk, akik csak sírni tudunk elköltözött kedveseink fölött, mint ahogy most tízezrek fölött sírnak naponta a világon, akkor Krisztus nem támad fel. Akkor Krisztus nem él. Drágáim, a 18. század végén Nagy Frigyes, a neves porosz király idejében egyszer egy gyülekezet küldöttei mennek a királyhoz, magához, azzal a panasszal, hogy az ő papjuk nem hiszi a feltámadást. Mert ugye abban az időben lehetett ilyen panasszal a királyhoz is menni, és azt kérte ez a küldöttség, hogy cserélje le a papjukat. Mert a királynak akkor ez hatalmában volt. Testvérek, zárójelesen kérdezném, hogy vajon ma hány papot kellene lecserélni emiatt? De hadd kérdezem azt is, hány gyülekezetet kellene lecserélni amiatt, hogy nem hiszi a feltámadást? Nos, Nagy Frigyes porosz királynak ez volt a válasza a küldöttség irányába. Hát, ha a lelkész úr nem akar feltámadni az utolsó ítéletre, akkor ám maradjon a sírban fekve. Vajon mit árul el a híres királynak ez a válasza? Azt a testvérek, ami abban a korban a 18. század vége felé már nagyon erőteljesen dívott a felvilágosodás tanítása nyomán, hogy nincs feltámadás, nincs Isten, nincs örök élet. Voltaire volt, tudjuk, egyik nagy zászló vívője ennek a gondolatnak, ami aztán fejlődött tovább, és eljutott egészen a kommunista és a náci birodalmak tömeggyilkosságáig, mert ha nincs Isten, nincs feltámadás, nincs örök élet, akkor nincs számadás sem a mi tetteinkért. Drágáim, mi mégis gyakran temető járó emberek vagyunk. Kijárunk kidíszíteni szeretteink sírját. Újra és újra elsiratni őket, újra és újra felidézni azokat a szép emlékeket, amelyek hozzájuk kötöttek. Egyik költő azt mondja, hogy mi kíváncsiak vagyunk temetőjárásunk közben is néha arra, hogy mi rejtőzik egy-egy kriptában. És úgy viszi tovább a gondolatot ez a költő, hogy néha megpróbál az ember benézni a kriptába a szelelő lyukon, és mintha arcába fújna a halál. Visszahőköl, kirohan a temetőből, fut vissza az életbe, remélve, hogy ezáltal jön az élet vele szembe. És ehelyett mit talál? Egy rohanó tömeget, kapkodó ideges világot, ami magával sodorja, és egy nyüzsgés közepette csalódottan kell megállapítania azt, hogy sehol nem jön szembe vele a nagybetűs élet. Drágáim, ilyenkor döbbenten állunk, és kérdezzük, ha nincs feltámadott Krisztus, akkor ki fog rám kérdezni bajainkban? Ki fog mellénk állni gyászunkban? Ki fog vigasztalni veszteségünkben? Összeírtam itt Jézusnak azokat a kérdéseit, amelyeket feltámadása után tett. És kiknek tette fel ezeket a kérdéseket? Nem a főpapoknak, nem Pilátusnak, hanem csak is az övéinek, akik benne hittek. Akik vele jártak korábban. Nézzük meg, legelőször azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor kora hajnalban a sírhoz futnak az asszonyok, először Mária Magdaléna ér oda, és amikor döbbenten látja, hogy üres a sír, és elkezd emiatt sírni, akkor megfordulva lát egy idegen férfit. Azt hiszi, hogy a kertész, aki rákérdez azt, hogy miért sírsz, mit keresel. És tudjuk, hogy ez a feltámadott Jézus kérdése volt Mária irányába, és a megszólalásának, mikéntjéből, hangjának, ismerő szelítségéből, gyöngéd, szeretetteljes, törődéséből egy összetört asszonyi szív iránt felismeri Jézust. Aztán ott van a másik jelenet, nagyon ismerős a Bibliából. Húsvét után bandukol két szomorú szívű tanítványa Jézusnak, Emmausba hazafelé. És Jézus hirtelen megjelenik mellettük, nem ismerik fel, és Jézus rájuk kérdez. Újabb kérdése a feltámadottnak. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Miért sírsz? Mit keresel a temetőben, az üres sírnál? Mit keresed a holtak közt az élőt? Miért vagytok szomorú ábrázattal? De folytatjuk a kérdések sorát, testvérek. Mert ott van Lukács evangélium a végén, hogy amikor Jézus megjelenik az zárt ajtók mögött a tanítványoknak, és rájuk köszön, hogy békesség néktek, megijednek. Azt hiszik, hogy valami szellemet látta. És Jézus rájuk kérdez. Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a ti szívetekben? Újabb kérdése a feltámadott Jézusnak. Az övéihez. Aztán megy tovább a története a feltámadott Krisztusnak az övéivel, mert amikor a Genezáret partján elkezdnek halászni Jézus hiányában gyászolva a tanítványok, már tudjuk, hiányos a csapat, csak heten vannak, és megjelenik Jézus a parton, és rájuk kérdez a kínlódó, üres hálói, éhes, gyötrődött, elfáradt, gyászoló tanítványai. Fiaim, van-e valami ennivalótok? Aztán leülnek enni, és akkor jön az egyéni lelki gondozás, gyönyörű kérdése Jézus részéről, Simon Péter felé. Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Drágáim, figyeljük! Csokorba szedve Jézus feltámadás után tanítványaihoz intézett, asszonyaihoz intézett kérdését. Mind-mind azt tűrhetjük ezekből a kérdésekből, hogy mennyi törődés, mennyi gyöngétség, mennyi együttérzés, mennyi szeretet, mennyi kedvesség sugárzik ezekből a kérdésekből az ő követői felé. Asszonyok, férfiak, összetört szívek mindnyájan. Az asszony is sír és gyászol, a férfiak is szomorú ábrázattal bandukolnak hazafelé. Egyek vagyunk mi testvérek. Reménytelenségben, összetörtségben, veszteségben, gyászban egyek vagyunk, nők és férfiak. Nyilván másképp nyilvánul meg egyiknek és másiknak a gyásza, de a lényeg az, hogy a feltámadott jön és ránk kérdez, és tisztázni akarja azt, hogy miért sírsz, hogy miért vagy szomorú ábrázattal, hogy miért van kételj a szívedben, miért ijedtél meg. Drágáim, nagy kérdés az, hogy ez az élő Krisztus hogyan jelenik meg? Azt olvassuk itt alapigénkben, hogy lélekben volt ott az Úr színe előtt János, és egy különös látomásban volt része. Belső lelki szemei megnyílnak, és felismerik, hogy az őt megszólító nem más, mint a feltámadt élő Krisztus. Testvérek, nagy kérdés az, hogy ez az élő Krisztus egyáltalán hogyan győzte le a halált? Hogyan is jött elő a sírból? Mi történt ott a rejtett sírkamrában? Senki nem volt szemtanúja ennek, és mégis megtörtént. Miként kelt ki a sírjából? Claude Bernard egy nagyon érdekes képpel válaszol erre a kérdésre. Azt mondja, vegyünk két tojást, kísérletezzünk egy kicsit. Az egyik megtermékenyített tojás, a másik pedig nem. Mindkettő ugyanolyan fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mégis az egyikből élet támad, a másikból nem. Testvérek, ez a valamiféle többlet az a titok, ami miatt az egyikből élet fakad, a másikból nem. De ezt a többletet hiába teszed gorcső alá, hiába vizsgálod tudományos okoskodással, nem találod meg a titkát. Ez titok marad. Akárcsak a Jézus Krisztus feltámadásának a mikéntje. És lám mégis megtörtént, él, szemtanúi voltak a vele való találkozás nyomán annak, hogy ő megszólította, sőt, evett előttük, sőt, Tamást azt arra kérte, hogy érintse meg a sebeit, sebhelyeit. Nos hát, ilyen emberi módon, ilyen láthatóan, ilyen megtapinthatóan jött közel a feltámadt Krisztus a kételkedő, félelmes szívű, magukra zárkózott tanítványaihoz, hogy letörölje Mária könnyeit, hogy eltüntesse az emósiak arcáról a szomorúságot, mert azt is olvassuk, hogy a végén örömre derültek, hogy látták az Urat. Testvérek, ilyen örömre akar hívni minket az Úr. Kérdezhetnénk, mikor van húsvétje az embernek? Ezzel indítottuk ezt az igehirdetést. Nem akkor, amikor kiírják egyik másik felekezet naptárába pirosbetűs húsvéti napot, hanem amikor a feltámadott élő Krisztussal van találkozása valakinek. Testvérek, egy húsvét napján egy dúsgazdag svájci gyáros egy nagy kerti partit szervezett. Gyönyörű, zöld pázsiton megterített asztalok roskadoztak húsvét napján. Nagy baráti társaság gyűlt össze erre az alkalomra, és egyszer csak a parti csúcspontjának kellős közepén váratlanul megjelenik a gyönyörű zöld pázsiton két fehér ruhába öltözött apáca. Megkeresik a házigazdát és a feleségét, és azt közlik velük, hogy a lányuk autóbalesetet szenvedett nemrég, élet-halál között van, mindkét veséje összeroncsolódott, erre a hírre az édesanyja elájul, a társaság ledöbbenve szétrebben, de az apácák folytatják a beszámolót azzal, hogy de már túl lesz a veszélyen, mert egyik apáca társunk felajánlotta egyik veséjét, és már is zajlik az átültetés, nyugodjanak meg, a lányuk életben fog maradni. Drágáim, közben magához tért az édesanyja, és miután már szétoszlott a riadt baráti társaság, megkérdezi az édesanyja a férjét, mondd drágám, vajon ez illusztris vendégek közül, akik a mi barátainknak tudunk, ki adta volna oda a veséjét, hogy a lányunk életben maradjon? Most testvérek, ennek a családnak mikor volt húsvétja? Akkor, amikor felismerték, hogy két egyszerűen öltözött apáca személyében nem csak két örömhírt hozó, vagy előbb rossz hírt, aztán örömhírt hozó apáca jelent meg, két idegen személy, hanem megjelent az életet hozó Krisztus, akinek nevében egyik apáca kész volt egyik veséjéről is lemondani. Igen, így fakaszt életet az Úr. Azt mondja a lapigénk, én láttam őt, és mikor láttam, leestem az ő lábai, az mint egy holt, és ő reánvetette a kezét, és azt mondta nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott voltam, de én még élek örökkön örökké. Drágáim, ő az első, és ő az utolsó. Hallottuk mi már a nagyheti sorozat kapcsán azt, hogy Jézus Krisztus hét megszólalásában a kereszten felismerhető az, hogy a legelső megszólalása is úgy kezdődött, hogy atyám, a legutolsó is úgy kezdődött, hogy atyám. Ő az atyával kezdte, és az atyával végezte földi szolgálatát is. És utaltam arra, hogy boldog az az ember, aki az atyával kezdi a földi életét, és boldog az, aki az atyával fejezi be a földi életét. Igen, ő az első, ő az utolsó, aki azt mondja leroskadt, megijedt, összetört szívű embereknek ma is, mikor ezreket temetnek naponta a koronavírus nyomán, hogy ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó, az élő. És én vagyok az, aki halott voltam ugyan, de élek örökkön örökké. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Nem rettenthet már minket a pokol és a halál. Mert Jézus Krisztus győzött a poklon és a halálra. Nem rettenthet minket az enyészet, az elmúlás. Az csak, ami romlandó portestünket fogja darabokra szedni. De azon túl következik a folytatás. Goethe a híres Faustjában szerepeltet egy megfáradt tudóst, aki már nem bírta tovább az élet terheit, és elkészült az önkéntes halálra. És abban a pillanatban, amikor a kezébe veszi a méregporrat, hogy azt kígyak, nyitott ablakon keresztül meghallja, hogy a szomszédos templomban megszólal a húsvéti ének. Krisztus feltámadott, szívek örüljetek, ünnepet üljetek. Rögtön kiesik a megfáradt, életunt tudós kezéből a méregpohár. És új erőt, új lendületet, új kedvet kap az élethez. Drágáim, Jézus Krisztus ezért jött Jánoshoz és az öreg apostolhoz, aki ott van a hite miatt számüzetésben a földközi tenger egyik kopár szigetén Pátmoszon. És jön, hogy megerősítse, és azt mondja, ne félj! Én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok, aki halott voltam ugyan, de élek örökkön örökké. És amikor ezt Jánosnak mondja, drágáim, ő már késő öreg korában van, amikor már a többi tanítvány mind mártír halált halt Jézusért. Egyedül János van még életben, aki közel 90 évet élt. És ennek a Jánosnak mondja, aki ez bizonyára korábban már eljutott annak helyre, hogy a többiek, a volt tanítvány társai mind-mind mártír halált haltak Krisztusért. És mégis ez a Krisztus mondja, ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az örökké élő. Drágáim, a feltámadás kapcsán Pászkál, a 17. századi neves tudós, mélyhitű keresztény ember azt kérdezi, mi nehezebb, megszületni vagy feltámadni? Az, hogy ami sohasem volt, az legyen, ugye ez a megszületésben így történt. Sohasem voltunk, lettünk. Vagy, hogy továbbra is legyen az, aki egyszer már volt, mi vagyunk. Kérdés, hogy leszünk-e továbbra is azok, akik már egyszer voltunk? Nehezebb-e vajon életre születni, mint az életre visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyűnek találjuk, az életre születést. A megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk. Most testvérek, ha nekünk olyan Istenünk van, aki képes volt életre hívni minket a semmiből, akkor ugyanez az Isten képes lesz az ő hatalma által előhívni minket a földporából, új testtel megajándékozni, ahogy írja a Szentírás, és örök élettel megkoronázni a mi földi életünket. Drágáim, azzal a kérdéssel kezdettük igehirdetésünket, hogy mikor van a húsvét? Hadd zárjuk azzal a kérdéssel, hogy meddig tart a húsvét? Hát ugye az erdélyi naptárakban ki van írva három pirosbetűs nap. A nyugati keresztjére már Magyarországtól arra fej csak két napot ünnepelnek. Meddig tart a húsvét? Vajon két-három napig? Meddig tart az az élő reménység, amit a feltámadott Krisztushoz? Meddig tart az a félelemmentes, békés élet, amit Krisztushoz ajándékba az övének? Testvérek, egy döbbenetes történelmi eseménnyel szeretnék erre a kérdésre válaszolni, mint egy illusztrációval. 1916. április 23-ára esett húsvét vasárnapja. Az első világháború zajlik. Az ukrán fronton ott van a 312-es székely gyalogezred, szemben az orosz hadsereggel. Húsvét reggelre ébrednek, és mindkét sereg, az ellenséges, szemben álló felek, tagjai, katonái tudják, hogy húsvét reggele van. Kimerészkednek a fedezékekből a lövészárkok tetejére, és elkezdenek egymásra nézni. Úgy óvatosan, tapogatózva. Előbb csak nézegetik egymást, aztán majd elindulnak egymás felé fegyvertelenül, és mikor összetalálkoznak, akkor kis emléktárgyakat adnak egymásnak ajándékul, a húsvét jegyében, a Krisztus feltámadásának a jegyében. Aztán másnap folytatódik a háború. Folytatódik az öldöklés. Visszatér mindenki a lövészárokba, mindenki felveszi újra a fegyvereit, és aprítják egymást. Drágáim, meddig tart a húsvét? Egy napig? Amikor lehet emléktárgyakat osztogatni, amikor lehet ünnepi asztalt teríteni, amikor lehet egymásnak örülni, ha bár ezt most éppen koronavírusos magunkba zártság idején nem is tudjuk gyakorolni? Meddig tart a húsvét? Nagy kérdés az, drágáim, hogy a hétköznapok sűrűjében, amikor tovább lépünk, talán amikor néhány hónap múlva lezárul ez a nagy koronavírusos járvány, és összeszámolja a világ a maga százezres nagyságrendű halottait, akkor lesz-e még húsvéti öröm? Akkor valóban lesz-e még, aki vallja azt, hogy ő az első, ő az utolsó, ő az örökké élő, és nála vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai? Drágáim, adjon Isten nekünk olyan reménységet, ami mindnyájunk számára a halálon túl mutat. Egy Piker nevű keresztény angol író beszél arról, hogy mi van akkor, amikor egy keresztény hívő ember súlyos beteg, mondjuk rákbeteg, vagy éppen most koronavírusos fertőzött és haldokli, és környezete hívő emberek sokasága imádkozik a gyógyulásáért, mégse történik meg, az illető meghal. Így válaszol erre a kérdésre ez az angol keresztény író, hogy az illető annak ellenére, hogy nem gyógyult meg, hanem meghalt, azt élte meg, úgymond halálában is, hogy akkor gyógyította meg az egész lényét Isten, amikor őt befogadta a maga dicsőségébe. Az egész lényét meggyógyította. Nem csak a tüdejét a rákból, vagy a koronavírusból, ami sokszor nem történik meg a hívő embereknél sem, hanem azt mondja, hogy akkor gyógyította meg az egész lényét, amikor az ő dicsőségébe befogadta. A szó legvégső, legteljesebb értelmében a halál nem bezárja, hanem éppensége kinyitja az élet ajtaját. Nem bezárja az élet ajtaját a hívő ember számára, hanem kinyitja az örök élet ajtaját. Ezért fogalmaz a mi heidelbergi kártyaink is, a hitvallásunk ugye úgy, hogy a mi halálunk meghalása bűnre nézve, és átmenetel az örök élet. Drágáim, végül egy versidézet, hadd legyen ez a mi könyörgésünk húsvétkor és azon túl is. Adj Uram bölcs halált, mint aki rátalált léte értelmére, és könnyedén felsóhajt, feledve gondot, bajt, indulhatunk végre. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, örül a mi szívünk annak, hogy újra szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy ünnepünket teljessé akarod tenni jelenléteddel. A te biztató, bátorító szavaddal. Istenünk, mi is megdöbbenve térre hullunk a te hatalmad és nagyságod előtt. Ugyanakkor ez a világ most térre kényszerül tehetetlenségében, kinnyában egy ilyen rettenetesen pusztító járvány előtt. És sokszor átéli azt, hogy orvostudomány és mindenféle szervezettség ellenére tehetetlen, és legyőz egy csomó ember életet a borzalmas halál. Istenünk, segítsünk azt, hogy még a hívő ember halála is bármilyen körülmények, bármilyen betegség nyomán is történik, az lényének teljes gyógyulását jelenti, mert átviszed a te dicsőségedbe. Köszönjük neked, drága atyánk, hogy erre a mennyei dicsőségre hívtál el minket. És köszönjük, hogy azzal az élő feltámadott Krisztussal lehetett ma is találkozásunk, aki nem csak Jánoshoz ment el számüzetésébe, hanem hozzánk is eljön le törtségünkbe, csüggett állapotunkba, zártságunkba, félelmünkbe, és minket is megkérdez, miért sírsz? Miért vagy szomorú ábrázattal? Van-e valami ennivalód? Lám még ezzel is törődik feltámadása után is. És a végső nagy kérdés az, hogy szeretsz-e engem? Könyörülj, Urunk, hogy mi is igennel tudjunk válaszolni, hogy az irántad való szeretet legyen bizonyíték arra, hogy te élsz és uralkodsz bennünk. Amen. Mondjuk el, drágáim, az úttól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drágáim, készüljünk áldásra, elénekelve a 230-as énekünket. A 230-as énekünk mind három versét énekeljük el. 230-as énekünk így kezdődik. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.